Mi olyan vicces a középsuliban?
Szörnyű a kamaszkor, szörnyű, össze vagy zavarodva érzelmileg, hormonálisan, a végtagjaid összegabba jönnek, és ez az a pillanat, mikor az iskolában is azt mondják, hogy most tömjük meg az agyát mindennel, mindennel. 30 éves háború, 1618-tól 1648-ig, a piros, a zöld komplementere, Pécs fekete kőszén, Ajka barna közön, agyamán, máig nem tudom, hogy néz ki a barna közön. Tudod, hogy néz ki a barna közön? Nem. Csíkos nézet a térképen, ennyit tudunk. Az a legnehezebb talán a kamaszkorban, hogy egyszer csak egy reggel arra ébredsz, hogy kész, vége. Ennyi volt a gondtalanság, a súlytalanság, az öröknek hitt gyerekkor. Egyszer csak hirtelen mindennek súlya lesz, meg tétje, meg hosszú távú következményei. Egyszer csak valódi húsvér felnőtt érzésekkel kell megküzdened, és senki nem mondja el, hogy ezekkel mit kell csinálnod. Halálosan, reménytelenül szerelmes vagy. Négyen piszkálnak a felsőbb évesek közül. Hétfőn olyan föci nagy dogát írtok, hogy beszart. És akkor ehhez képest vasárnap délután anyádnak mi a legnagyobb problémája? Poros a szobád. Mi ez a kupi? Hogy lehet így élni? Hogy lehet egyáltalán élni 15 évesen? Ezért, hogy egy újabb tövist kihúzzak az emberi kapcsolatokból, hoztam egy dalt. Hát, ha ezzel békét teremtek a kamaszok és szüleik között. Ez a dal a kamaszok összetett érzelmi világát tárja fel, bonyolult arckifejezéseik alapján, és azt most el fogom énekelni. Nem tudok énekelni, de most már mindegy, mert megvették a jegyet. Molban van. Benne van az ilyen kamaszos, ilyen búval baszottság.
Anyám nem tudja, mi bajom, mert nem ismer és nem ér. Én meg akarok halni, ő meg leküld tejért. Nem akarok tanulni, mert épp érzéseim vannak. Nem tudod, mi bajom, anya? Mondd, ennyire vak vagy? Na figyelj, ha szomorú vagyok, az ilyen. Ha fáradt vagyok, az ilyen. Ha csalódott vagyok, az ilyen. Mit nem értesz ezen, atyám? Ideges vagyok, az ilyen. Ha kanos vagyok, az ilyen. Ha másnapos vagyok, az meg ilyen. Mondd, mit nem értesz ezen, te ostoba tyúk.
Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk.
Újra itt vagyunk Gönczi Dorkával, és a múlt hetihez hasonlóan Rozgonyi Attila, pszichopegazus, a pszichopedagógusa a vendégünk. És folytatjuk a beszélgetést a kamaszokról és a kamaszkorról, mert hogy az előző adásban sikeresen kitárgyaltuk azt, hogy azért milyen nehéz egy kamasznak mennyi minden gond, bánat gyötri, különösen a szülei társaságában, és hogy a szülők ezzel mit tudnak kezdeni. Igen, igen. És megpedzegettük azt a kérdést, amiről a stand-upban is szó volt, ugye, hogy na de mi a helyzet az iskolában, mert ugye egy kamaszra nem csak a szülőnek kell hatni, hanem a tanárnak is, az iskolai élményeit a gyerek hazaviszi, az otthoni élményeit beviszi az iskolába, a kortárs csoporttal mégiscsak az iskolában találkozhat,
igen.
És olyan dolgokat kell csinálni a pont abban az életszakaszban, amikor minden más érdekli,
amit rühel.
Amikhez a legkevésbé van kedve.
Igen, de ebben az életszakaszban a legfogékonyabb. Tehát, hogy minden szempontból, tehát idegrendszeri szempontból is a legbefogadóbbak, a legtanulékonyabbak akkor vagyunk. Úgyhogy ezt össze kell egyeztetni.
Ezért a nemzeti alapon belül döntött, hogy 30 éves háború 1618.
Ebben nem biztos, hogy szeretnék belemenni, de a szülők részéről azt tudom javasolni, azt szoktam javasolni, hogy egyrészt megint vegyék figyelembe ezt az időszakot, és azt döntsék el szülőként, hogy mi az elég jó teljesítmény. Nem a tökéletes teljesítmény, hanem az elég jó teljesítmény. Mert itt már talán középiskoláról beszélünk, és akkor fiatal felnőtteknél, felső oktatásnál, hogy hogy mi az, ami elfogadható, belefér, és mi az, ami megint nekünk fontos, és érvekkel el tudjuk magyarázni, hogy miért az. Tehát, hogyha egy gyerek úgy dönt, hogy mérnök szeretne lenni, valamiért van egy ilyen bogara, ami egyrészt jó, tehát egyrészt nagyon kevés szerintem, aki 15 évesen tudja, hogy mi szeretne lenni.
Uh-huh. És akkor ez a másik, hogy el kell döntened, igen, az életedet.
Igen.
Ebben most benne vagyok, ez rette. Nem én, a gyerekem.
Én amikor gyerekeket dolgozom, azt szoktam, hogy vegyük számba, hogy mit nem szeretnél lenni. Mert az ember, az szerintem jobban meg tudja fogalmazni, mit nem. És akkor jó, emberekkel nem szeretnék foglalkozni. Vagy koszos munkát nem szeretnék. Vagy
ilyenek elhangoznak, hogy koszos munkát nem szeretnék?
Persze.
Ez fizikai munkát jelent?
Vízvezeték szerelést.
Igen.
És akkor a szakemberek, apámmal egyszer kellett. És a cigetelő anyagi oldalai.
És nem tudtam a mobilomat. Nem tudtam a mobilomat pörgetni.
De hogy van olyan, hogy ne, persze.
Hát meg egyébként ez is érdekes, hogy mi szülők eleve azt pumpáljuk a gyerekbe, hogy tanuljál, kisfiam, mert akkor lesz hasznos tagja a társ, akkor nem is lesz a hasznos tagja, egy izé fehér ringben üldögélsz egy klimatizált irodában, és unatkozol. És halálhasztalan vagy. Lehet, hogy nem lesz koszos a kezed, de halálosan érzed, hasztalan, igen, vagy. Igen, tehát az élet vidáman zajlik, anélkül is, hogy te marketing menedzser lennél.
Igen.
Attól még az épületek felépülnek, meg a betegeket ápolják.
Ez egy fontos gondolat, hogy mi az, ami, tehát azt is elfogadni, hogy mi az, amit ő érdekli. Tehát, hogyha, és ez igaz történet megint, hogy ha előáll egy lány, hogy ő szobafestő, mázoló szeretne lenni.
Akkor... Hentes. Van a hentes lány, csak mindenkinek mondom, nem fizetett azért, hogy bemondjam, de van a hentes lány.
Szóval, hogy akkor abban gondoljunk bele, hogy minden nap lelkesen megy majd csinálni azt, amit kedvel, vagy minden nap már gyomorideje van attól, hogy előző nap elgondolja, hogy be kell menni. Mert valljuk be a felnőttek, hogy van ilyen köztünk, nem? Hát, hogy...
Ne is mondd, úgy jöttem ide.
Olyan borzalom. Úgyhogy azt szoktuk, hogy mi nem. És akkor így körvonalazódik. És utána, hogy... Mert az egy ilyen tipikus idegesítő felnőtt kérdés, hogy na, és mi szeretnél lenni?
Hány hulla lenne már a gyerek körül szerintem, ami ahányszor ezt a kérdést megkapta, és van.
Én ezt azt mondtam, hogy jogász, és tudtam, hogy azon belül még a félvilág az enyém lehet, bármi.
Na, de hogy az jó, ha valami van, elképzelés, az egy nagyon pozitív dolog, mert így van, ahogy mondtad, hogy te 15 évesen fogalmad nincs, és nem is érzed át a jelentőségét, mert hogy az idő másképp telik nekik, mint nekünk. Tehát más az időfogalmuk, másképp vannak. És akkor...
Plusz egy csomó olyan, tehát már nem úgy van, ezt is már annyiszor elmondtam, hogy kitanulsz egy szakmát, és életed végig.
Így van.
Pontosan. És ez erről meggyőzni apádat, igen, aki 40 éves sebész,
igen,
hogy apa, igen, nem, tehát nem, 3 évig fogom csinálni. Most. És utána vagy külföldre megyek, vagy megszűnik az a szakma, vagy átveszi a mesterséges intelligencia, és a végén úgyis influencer lesz.
Így van. Egyébként az én kisfiam mondta, 13 éves volt, és túráztunk valahol a Mátrában, és azt mondta, hogy ő most rájött arra, hogy most ő vagy malacokat szeretne tenyészteni, vagy hódokat. És így, de a semmiből. De hát ezt
a hód a jó, mert egy fatelepet is
tud. Egy tűzép mellett gyakorlatilag. És a másik, ami érdekes, hogy ez a bizonyos mi akarsz lenni történetben a szülő nagyon rossz tükör a gyereknek, mert azt látom sokszor.
Igen, alkalmanként így.
Hát igen, hogy én néha magamtól ijedek meg, hogy az én nagyfiam azt látja, hogy mennyit dolgozunk, bár nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és nagyon változatos, de hogy ennyit kell dolgozni ahhoz, hogy aztán pénz legyen. Én biztos nem akarok ennyit dolgozni, igen, hogy belerohadjak a melóba. Igen. És mind ez, meg azt érzem be, hogy nem közelíti a gyereket, vagy legalábbis hiába próbálunk mutatni, hogy de hát ezt, meg ez milyen izgalmas, meg a marketing, meg a stúdió, meg a színház, meg a bármi, meg a kellék. Nem, és nagyon rövid idő alatt szeretnének ők nagyon sok pénzt.
Igen, de térjünk vissza a múltkori beszélgetésre, hogy mindent látnak. Tehát persze, látják a lelkesedésedet,
persze.
Látják az örömet, látod.
Tehát, jaj, de jó, hogy ezt találkozott. Ez nagyon, ezt találkozott.
Az számít,
tehát, hogy igen, nagyon, igen. Az számít. Mert hogy nyilván akkor elgondolkodik, mert látja,
igen,
hogy mi a pozitív, meg mi a negatív, és akkor ha úgy mész haza, hogy nem tudom én, csak hagyjatok, most egy másfél óráig, akkor azon kezd el gondolkodni, és akkor a haverokkal arról beszélget, hogy kéne valami, ami gyorsan, munkanélkül sok pénzt csinálunk. Na, és akkor a nagy szünetben, és akkor oké, akkor valami.
Van egy barátom, 17 éves most a fiam, nem barátom, ismerősöm, és barátom barátja, és a fiú 2 éve e-sport fogadásból él. Tehát e-sport, hogy arra fogad, hogy a számítógép előtt az orosz versenyző nyerje meg azt, igen, a számítógépet, és már annyira ért hozzá, hogy tanácsadásra is, igen, felkérték, és most már nem csak abból van pénze, hogy fogadást nyer, igen, hanem hogy tanácsot is ad, és 15 éves kora óta 3 haverjával lakik egy medencés albérletben. És az apja matematikus, és azt mondta, jó, hát
igen, ezzel nem lehet vitatkozni. Igen. Amit el szoktam...
Ilyenkor... Ja, de így könnyű, hogy matematikusként, érted, fogad.
Igen. Amit el szoktam ilyenkor mondani, hogy Einstein gyerekkorában arról álmodozott, mikor nem tudott aludni, hogy mi történik akkor, a felül egy fény a lábra.
Jaj.
És hogy mit fog akkor látni, tapasztalni. Tehát, hogy...
De hát sikerült neki,
szerintem. Úgy tűnik, igen.
Ahelyett, hogy matek tanult volna, és meg is bukott.
Érted.
Igen. Igen. Úgyhogy ebben megint ugyanaz, tehát hogy kísérni kell, ha van egy ötlete, már az jó, hogy valami elképzelése van, és akkor szülőként abban próbáljuk meg támogatni. És az valójában azon kell túljutni a szülőnek, hogy az mennyire reális. Mert nem, ha ezt valaki azt mondja neked, hogy én mi ez, hogy e-sport bettinggel foglalkozom. Jó van, fiam.
Okay. Rendes szakmát. Rendes szak. Jézusom, gondolkodtam ezen, hogy ugye ács volt, és hát tulajdonképpen épületasztalos, és hogy ugye abból lett a messiás, és emberek halászat, és hogy milyen párbeszéd zajlott le József és Jézus között, hogy mi leszel, kisfiam, én leszek a messiás, jó, de legyen egy rendes szakmád.
A sok könyv.
Jössz velem, szép, fogd meg a gyalut. Igen, hogy áll a keze, hogy fogod azt a gyalut? Majd messiáskodsz, amely lehet megélni.
Egy jó szakmán legyen, ami életed végig.
Amiről én gondolom, hogy jó.
Amiről én gondolom, igen, hogy jó. Gondolod. És ugye már József sem látott fantáziát a messiásságban. Hát még mi, pedig tudta, nem? Hát tudta, hogy meg el lett mondva az elején. Hát még mi szülők, hogy mennyire nem bízunk a gyerekünkben.
És akkor igazából magamban sem, meg a világban sem. És akkor ez egy ilyen olyan energia, ami ezek a beszélgetések, ezek átjönnek. Hogy akkor mi lesz velünk. És a kamaszoknak a pár nagyon komoly szorongás forrása van, az egyik az ez, hogy a család anyagi nehézségekkel fog küzdeni. Tehát ez erről sem szoktak beszélni, meg úgy tűnik, hogy nem lehet velük erről beszélgetni, de ez nagyon-nagyon foglalkoztatja őket. Tehát nyilván a létbiztonság érzetéhez hozzátartozik. De hogy visszatérve, van valami, ami érdekli, van egy elképzelése, lehet, hogy a számunkra nagyon elrugaszkodottnak tűnik, de lehet, hogy életképes, és akkor ha lehet, hogy abban érdemes támogatni. Úgyhogy visszatérve az iskola rendszer, amit nem biztos, hogy nagyon szeretnék, hogy akkor azt kell eldönteni, hogy mik azok a tárgyak, amiben kell, hogy tartsa a szintet, mik azok, amik elfogadhatók számunkra. És mert hogy a belső történések miatt sem figyelme, nem nagyon van, de ő nem akarja, tehát nem lusta, hanem van egy csomó dolog, ami más foglalkoztatja, sem figyelme, nem mozgosítható annyi, sem energiája a tanulásra. Hanem csak benyitsz, és akkor ott fekszik ruhában, és bámul, és akkor...
De ez valami 3-ig így
igen,
van.
Igen,
ugyanabban a pózban.
Igen, mert tehát kamaszkorban az agyvitalom központját, főleg a fiúknál, nagyon nehéz bármivel megbirizgálni. Tehát az, hogy igazán az a, tehát hogy úgy tudjon örülni bárminek, mint régen, az sokkal-sokkal nehezebb, és a tanulás, meg a házi feladat jellemzően nem az, az a dolgok, amik amúgy is jutalmat okoznának, igen, és igen, ebben igen, az állapotban, igen, igen, meg még hátrébb sorolódnak bármilyen. Tehát ha csak tud a tehát van ilyen gamification, amikor a ilyen számítógépjátékszerűvé teszed a tananyagot, ez egy létező igen, dolog, igen, meg vannak erre vállalkozások, és az ott már láttam olyan átütő sikereket, hogy gyerekek alig várták, hogy tanulhassanak.
De, igen, de az nehéz. A flow élmény, igen, meg az egész.
Nyilván vannak módszerek, igen, pedagógiai módszerek, az a meglátásom, hogy nem mondható ki, hogy ez az igazi, mert hogy minden gyerek másképp igen, működik. Azt kell megtalálni minden pedagógusnak, minden iskolának, hogy mi az, amit meg tudnak mozgatni, és ők is hitelesen tudnak képviselni, mert az iskolában azért ne felejtsük el, hogy akármi történik, de egy számon kérhető tudást kell átadni a pedagógusnak.
Mert, igen, és az iskola... nem a gyerekre van tekintettel, meg nem a gyerek érdekében cselekszik, hanem annak a felnőttnek az érdekében, aki majd a gyerek lesz. És emiatt nyilván nagyon sok mindenben a jelenlegi gyerek érdekeit figyelmen kívül hagyja, cserébe próbál belőle egy olyan
felnőtt. Igen, de szerintem inkább nevezzük rendszerhibának, mert ezt is sokféleképpen lehet művelni, tehát vannak jó, nagyon jó pedagógusok, és vannak nem annyira jó pedagógusok. De hogy ez sem lehet, hogy akkor ez a módszer nagyon jó, és akkor abba az iskolába kell vigyed, mert...
Ahogy, de hát erre nagyon rá tudnak cuppanni szülők.
Hogyne.
Azt hallottam. A parkolóban az anyukánk, figyelj. Ez nagyon jó. A Krúdi az nagyon jó. Nem olyan jó, mint a Barbie, de a Krúdi, amit azt hallottam.
És ott, hogy milyen gyerekközpontúak, és milyen sok kézügyességgel foglalkoznak meg.
Cseszmetelnek
pösznek.
Úgyhogy alsósoknál érdemes tanítónénit, vagy tanárt keresni. Tehát azt
én most is keresnék egy tanítónénit a nagyfiamnak, szerintem nagyon örülne neki.
Lehet, hogy a nagyfiad is brózol interneten ilyen tematikában.
És a kamaszoknál meg iskolát, tehát olyan iskolát, ami, de nyilván a kamaszoknál nehezebb, mert egy csomó minden van, amit figyelembe kell venni, tehát hogy mi érdekli, mit szeretne tanulni.
Semmi.
Igen, meg ez, hogy mondod, hogy mi az elég jó, hogy ez bennem jó, egy ilyen nagyon komoly feszkó, mert én úgy nőttem föl, hogy ezt nagyon korán tudomásul vettem, hogy nekem a tanulás az egyetlen lehetőségem arra, hogy kiugorjak abból, amiben vagyok, másrészt pedig az egyetlen ilyen menekülésem befelé, tehát hogy én ez a befele menekülő gyerek voltam. Úgyhogy nálam a tanulás az sose volt gond, viszont nem akarom azt a fajta perfekcionizmust beleültetni a gyerekembe, hogy emiatt gyomorgörcsel menjen be az iskolába, de azt se akarom, hogy linkre vegye az egészet. És a kettő között egyensúlyozni, és azt, hogy ne prédikáljak, de mégis elmondjam neki, hogy ez az ő jól felfogott érdeke, és nálunk az a helyzet, hogy mi az elég jó, hogy Mutko hazahozott énekből egy hármast. És erre már azt mondtam is, hogy énekből? Ne haragudj, énekből? De, tehát, hogy tesiből nem érted a bukfencet?
De a másik,
de ez nagyon komoly. Hát a szekrényugrás az örök trigger mindenkinek. Jaj, ne haragudj.
Csukló. Tehát a másik, hogy de nem mindegy, hogy énekből.
Egyébként most igen, komolyan. Ha azt nézed, hogy ennek 10 nap múlva, 10 hónap múlva és 10 év múlva milyen jelentősége lesz, semmi, én egyetlen egy dologgal tudom motiválni egyébként a gyereket, és ezt érti is, hogy általános iskola és gimnáziumba jár, és 4,2-es átlaggal automatikusan átveszik gimnáziumba. Ami azt jelenti, hogy maradhat a barátaival. És ezt például az egyet ez szoktam egy nagyon neki fontos, mondani, abszolút, hogy figyelj, elveszíted a barátaidat. Igen. Elveszíted a barátaidat.
Igen. De az is érdemes arról beszélgetni, hogy mi az, ami érdekes tantárgy. Például én a történelmet nagyon szerettem, és azt így a lelkesedésemet szerintem érzékelték.
Ez egy történetmesélés, az egész történelem az, hogy, az egy izgalmas.
Érted, hogy érdemes a pozitív dolgokat is megláttatni velük, hogy mi az, ami van, vagy esetleg van egy tanár, akit nagyon kedvelnek, és lehetetlen tantárgyat tanít, és akkor a tanárhoz kötődnek, szeretik az óráit, és ezért jól tanulnak abban, vagy viszonylag jól tanulnak abban. Vagy van valami olyan téma, mondjuk a biológia, ami érdekli, a történelem, a magyar, nem, bármi. Tehát, hogy azért érdemes megkeresni a pozitív dolgokat, hogy így bevonjuk, motiváljuk a gyerekeinket.
Egy személyes élményt engedjetek meg szintén. Azt hiszem, hogy másodikos gimis volt a gyerekem, és jöttek hozzánk, vagy lehet, hogy elsős volt, és jöttek hozzánk a haverjaik, hogy akkor kicsit bandáznak, de hát valamit tanulni kéne. És emlékszem, hogy egyszer csak ott voltunk a konyha asztalnál, és én biológiát meséltem nekik, és arról meséltem, és egyrészt láttam a fiamon, hogy anya már megint jön ezzel a sok hülyeséggel, amit egyébként, mint utóbb kiderült, olyannyira jól átadtam, hogy azt mondta nekem évekkel később, anya, milyen kár, hogy nem te vagy az a biológia tanárunk. Mm. És akkor azt éreztem, hogy valami átment, de természetesen a srácok előtt nem lehetett az anyát felemelni. Hát több ciki az anyám, itt óbégat.
Mert hogy ugye a kortárs csoport, amiről még nem beszélgettünk, tehát hogy nyomása van a kortárs csoportnak, és a gyereknek az jár a fejébe, hogy lelkesen beszélsz, csak azt gondolom, öten voltak, akkor azt gondolom, Úristen, Béla, most lehet, hogy azt gondolja, hogy az anyám ciki, mert itt ilyen prédikál, mert
és akkor... A saját igen. autonómiát.
És akkor én akkor az anyám ciki, akkor én is ciki vagyok. Érted? És akkor beindul, de akkor, és akkor zigóta, kis zigóta, nagy zigóta, nem tudom, valami.
Eukarióta.
Mejózis, mitózis, igen.
Bármi, és akkor érted, és akkor megmaradtam.
Nagyon. A 19
A dentrit, jó? Vagy egy csatát.
Dezoxiribonukleint.
Így van. Így van, és timin, és uracil, és guanin.
Szemipermeábilis.
Ilyenek, és akkor érted, hogy a csoportnyomás az óriási, a vélemény, nyilván nekik szeretne megfelelni minden kamasz, a barátainak, a csoportnak, és akkor ott azért nem ugrott ki ez, és azért kellett, erről is beszélgetünk, hogy később lehet ezekről igazán őszintén beszélgetni, hogy elvárni azt, hogy elmondja, hogy akkor mi történt, és az a fajta tapasztalat, ez megvan benne, érted, az is az üzenet, hogy lehet ilyen dolgokért is lelkesedni.
Igen.
Hogy bármiért. Tehát ez mind, tehát hogy nagyon figyelnek minket, minden meg, egyébként minden tapasztalatunk megmarad, semmi nem múlik el nyom nélkül, minden, a jó és a rossz is. És akkor ezek dolgoznak közben. De hát ugye az elsődleges feladat az a forradalom.
Igen.
A függetlenségi háború, az mindent felülír.
Ki akkor... van tűzve a szobájára,
igen,
egy
van,
ilyen...
És vannak a bajtársak, akikkel messengeren tartják a...
Igen.
A beépített emberek.
Igen.
Nem elég, hogy a szülővel vannak ezek a meccsek, bemegy az iskolába, és ott még a tanárral is kezdődik a meccs, és ugyanígy tekintély alapon van lerendezve, mert hogy ő a tanár, igen, és igen, akkor igen. Megy az igazgató.
Igen, de hadd mondjam el, másképp nem lehet. Tehát, hogy
tudom.
Hogy nem lehet.
Tudom, de hogy én a tanárokon értettem meg azt a fogalmat, hogy mi az, hogy passzív-agresszív. Mert hogy valaki ezt egyszer elmondja, mert ez olyan divatos lett mostanában abszolút, mondani, hogy ez olyan passzív-agresszív. Mi az a passzív-agresszív, és elmondták azt, hogy agresszív annyiban, hogy támad, de passzív annyiban, hogy nem azt mondja, ami az igazi baja. És akkor erre sorra jutottak eszembe a tanárok szájából a mondatok, hogy hogy nem az én szünetemből megy el.
Ez ajtót, nekem szól a csengő.
Ajtót állatok a húzat csukdossa? Megvárom.
Otthon itt teszitek le a táskát?
Igen.
És hogy basszus, hogy ez is halál egyenes, tehát az őszinte nyílt és hiteles kommunikációval homlok egyenest szembe megy, és azonnal imádod azokat a tanárokat, akik tudnak normálisan kommunikálni, és rögtön érzed az ilyen tanárokon.
Hát kapitány-kapitányom.
Igen, kapitány-kapitányom.
Tehát, hogy ott is a lelkesedés ugye az irodalom iránti a filmben, hogy azt tudta átadni, és az megy át, mert...
És minden szülő azt vágyja, aki ezt a filmet látta, a Volt Kötök Társaságát, hogy bár csak egyszer a mi gyerekeink élnék meg ezt. Nyilván azt, hogy van egy olyan, most távolítom nyilván, egy olyan pedagógus, aki tud annyira motiváló lenni, mint nekem az általános iskolai biológia tanárom. Most
igen,
erre, appellálok csak.
Vagy hogy olyan pedagógus, aki tud kommunikálni a gyerekekkel.
És képzeld el, hogy nálunk ez a sztori egy az egyben megvolt. Ez a kapitányom. Volt egy magyar tanárunk, aki mindig elkésett óráról. Harmadikban még Petőfinél tartottunk. És tehát, hogy így a szó klasszikus értelmében vett tananyag átadásra alkalmatlan volt, és nyilván ez a szülőknek is feltűnt, de olyan magyar óráink voltak, hogy lútbőröztem. Volt olyan, hogy 20 percet késett, bejött, azt mondta, most Vörös Marti Mihály a Vén-Cigány című versét fogjuk venni. Egy kancsal ember volt, levette a szemüvegét, így maga elé rakta a tankönyvet, és a végére így felrobbant, felolvasta a verset, így felrobbant az osztályterem, leemelte a könyvet, folyt neki egy könycsepp, és azt mondta, hogy ehhez nincs mit hozzáfűzni. És kiment. Öt perces magyar óránk volt, és mind a mai napig emlékszem rá. Csak nyilván, ez... nyilván a szülőket bosszantotta az, hogy még miért Petőfinél járnak, és akkor még a tantestülettel is összekülönbözött, és akkor a vége az volt végül, hogy elbocsátották, és az utolsó órán felálltak a diákok a padra. Tehát egy az egyben volt kötött társaság. És lehet, hogy nem tudom, ilyen érettségi pót előkészítőre kellett bejárnunk magyarból, hogy lehagyja a 20. századot.
De most beszélsz,
róla.
Igen.
És kamaszként ennyit számított, hogy volt egy hittantanárunk, aki elmondta, hogy mi van az égben, és volt egy magyar tanárunk, akit megtanultuk, hogy mi van a Földön.
Igen.
Na de akkor a kortárs csoport, akkor beszéljünk erről. Ugye úgyis, mint az iskolában az egyetlen hasznos és érdekes dolog, az a 15 perc a két óra.
Igen. Ugye a kortárs csoport válik fontossá, a kamaszoknak, lányoknak, fiúknak egyaránt, az ő véleményük formálja a részben vagy egészben a személyiségük alakulását, és nekik akarnak megfelelni, nekik szavaznak bizalmat, ővelük osztják meg az érzéseiket, a terveiket, és azért, mert egy nyelvet beszélnek. Tehát, hogy megvan az a közösségérzés, ez nagyon mély közösségérzés, hogy értjük egymást, a másik, hogy látjuk egymást. Olyannak, amilyenek vagyunk, és a harmadik fontos, hogy nem kell eljátszanunk egy másik valakit. Mert hogy a szülői elvárások, meg a társadalmi elvárások egy ilyen nagyon beteg gondolatot képes elültetni a fejünkben, hogy van egy ideális én, akivé majd kell válnom, és van egy ilyen másik én, aki kamaszkorban így fejlődget, de hogy van valahol messze egy ilyen ideális, aki mindent tud, mindent válaszol, és a kortárs csoportban ez nincs. És ugye a felnőttként mit látsz, hogy üldögének, hangosan röhögnek azért, hogy téged irritáljanak, vagy a buszon, vagy a nem tudom én mi, de hogy látszik, hogy nagyon jól érzik magukat, biztonságban érzik magukat. Igen. Egymás társaságában, és ez jó is, meg rossz is. Mert hogy ha, és itt talán bele is csapunk egy másik témába, hogyha valaki belegondol, hogy hogyan szokott rá dohányzásra, akkor ott a kortárs csoport nyomása.
Az erős.
Az nagyon erős, hogy ne legyél már béna, meg ciki, gyújtsam már, nem tudom. És akkor rágyújt, és akkor ugyanígy bármivel.
Igen.
Amikor ez szóba kerül a szerhasználat, amiben is finoman belecsúsztunk, akkor nagyon könnyen elfelejtik a szülők, hogy az én gyerekkoromban ez nagyon szerencsés volt, mert három dolog volt, amiben egyik volt a technokor rapid, a másik volt az alkohol, és a harmadik volt a begézázni, a nyugtató és alkohol. Uh-huh. És akkor ez így meg...
Amit oda lehetett ragasztani technokor rapiddal.
Bárhol van. és akkor hajlamosak a szülők azt gondolni, hogy igen, de ez más volt, mert hogy az én gyerekkoromban, ami egy másik világkorszakban volt, ugye az alkoholfogyasztás egy társadalmilag elfogadott addikció volt, talán még most is az, ugye? És akkor ebből indulunk ide, hogy az más. És akkor itt felmerül megint az a hármas, hogy először aggódik, aztán fél, aztán elkeseredik. De hogyha belegondolunk, hogy a megfelelő időszakban mi mennyi alkot fogyasztottunk egy-egy buli után, és mondjuk egy 20 fős társaságban hányan lettek alkoholisták, ezt érdemes átgondolni. Tehát nem az a baj, hogy a fiatalok mindenféle ízét használnak. A kérdés mindig az, hogy ki marad rajta, uh-huh. és miért.
És miért.
Uh-huh. Mert hogyha kiüresedik, mert ez egy szertartás lesz, hogy összejövünk, és ugyanúgy, ahogy a piánál volt, összejövünk, hoztál ízét, te hozod a vodkát, én hozom a fantát. És akkor összejön, ugyanígy, akkor... De hogy mikor kiüresedik, pusztán a szerhasználat, ott van a baj, mert akkor rajta marad. Rajta
és eltűnnek maradna. A barátok, meg a társaság.
Előbb-utóbb eltűnnek, de hogy itt visszatérnék arra, hogy ugye a kamasz nem akkor csöppen az életünkben, hanem hogy kérdés az, hogy voltunk-e együtt olyan helyzetben, hogy megtapasztalja, hogy más örömforrás is van. Látta-e tőlünk, hogy hogyan kapcsolódunk ki? Látta-e azt, hogy hogyan szórakozunk? Vagy hogy mit látott? Uh-huh. Sportolt-e? zenét, nem tudom, hangszeren játszott-e, érdekelte valami. Adtunk-e teret az ő érdeklődésének? Ez mind-mind akkor összesűrűsödik egy ilyen alkalommal pillanattá, és az átlagban azt kell látnunk, hogy nem maradnak rajta a cuccon.
Igen, ezt én is hallottam, hogy ez úgynevezett normatív magatartás, most az attól az életkortól, vagy abban az életkorban nem azt mondom, hogy elvárható, de hogy nem szokatlan, teljesen természetes dolog, ez, amit aztán kinőhet.
El tudom mondani, három oka van. Az egyik, hogy a második, hogy a kortárs csoport nyomása nagyon nagy. És a harmadik pedig az, hogy a fiatalok, főleg a fiúk, ugye megint visszatérek 18-os tesztoszteron, nem élménykereső, hanem veszélykereső magatartásban vannak. Tehát amikor azt gondolja egy pedagógus vagy egy szülő, hogy a gyerekek nem tudják, hogy mi a káros hatás, vagy mi a komoly következménye, akkor egy illúzióba ringatják magukat, mert hogy a zsebükben van egy a világ lexikon. Bárminek bármikor utána tudnak nézni, és meg is teszik. Másik, hogy van tapasztalatuk, mert hogyha itt lógnak, ott lógnak, akkor látnak olyan srácokat, vagy felnőtteket, akinek masszív, vagy enyhe drogos karrierje van. De a szabály, a mondás az, hogy velem ez nem fog megtörténni, mert, hogy mondom még egyszer, veszélykereső magatartása van. Tehát, hogy amikor én Óbudán nőttem fel, és a K-hídról ugráltak a fiúk a Dunába, ugye, amin most átmennek a rajongók a szigetre, akkor mi tudtuk, én azért nem is ugrottam, de mi tudtuk, hogy ez veszélyes, de ők attól függetlenül leugrottak. Tehát, hogy ez nem csak a droghasználatra érvényes, hanem ez a kamaszkorhoz hozzá tartozik.
Igen. Akkor ezt már mondjuk el, hogy ugye az emberi agy úgy érik meg, mint ahogy egy kapucnit felveszel, hogy hátulról kezd el érni, és az eleje lesz
tehát
kész a legkésőbb.
Igen,
és
itt zöld.
Középen benn van az amigdala, meg a limbikus így rendszer, van. Ami tocsog a hormonokban, és döntéseinket legkevésbé sem racionális alapon hozzuk meg, mérlegelve a lehetséges veszélyeket, mert azért a homloklebeny fele,
van,
viszont
igen.
Az lesz kész legutoljára.
Így van.
Úgyhogy nem is, egyszerűen nem, tehát hogy nincs kész a kamaszok agya, hogy egy csomó van, mindent hiába mondasz el neki, egyszerűen nincsen rá készen az
agya. De nem csak az, hanem meg akarja tapasztalni. Tehát igen. Akarja tudni ő, hogy ebben a helyzetben ő hogyan fog viselkedni. Van egy csehszlovák film, nem tudom a címét, elfelejtettem, gyerekekről szól, alsósokról. Tél van. Az igazgató bemondja a következőt a hangos bemondóba. Gyerekek, a vaskorláthoz ne tegyétek oda a nyelveteket, mert oda fagy. Mi a következő kép?
Tíz gyerek.
Igen. És jön a pedellusa izével, a borszeszégővel. Nem tudom semmi.
Jó, megnyaltam a mikrofont.
Nem baj, ez az előző adatban.
Úgyhogy szeretné magát megismerni, szeretné magát kipróbálni.
Hol vannak a határa.
Igen.
Erre mondhatok egy olyan példát, és én vállalom országvilág előtt, ha most hülyét csinálok magamból, tudom, de a legjobb szándék vezérelt pont ez a gyerek tapasztalja meg, hogy magának én annyira jó fej, annyira cimborája is akartam lenni a gyerekemnek, de persze hiába tudtam aggyal, hogy nem én az szülője vagyok, van, én az anyja. Tehát ezt javaslom a szülőknek, ne kövessék el azt a hibát.
Így van, én is erősen.
Amikor leültem, nem tudom, 10 éves volt a gyerekem, és azt gondoltam, hogy hát tényleg egy tök jó fejszülő azért fölkínálja a gyerekének azt a lehetőséget, hogy figyelj, nem nézünk együtt szexfilmet, meg esetleg mit gondolsz? És így nézett a gyerek, hogy anya, te is a szüleiddel nézted együtt szexfilmet? És tudom, hogy ez természetesen a jó fejségből akart jönni, de hát abban a pillanatban pontosan tudtam, hogy mindenki összehelyezett a család, és még itt mindenki előtt
és miközben érzi az anyának a kellemetlen szagát. Életre elintézi a libidóját.
Ez is egy fontos és nagy csapda, hogy ne akarjanak a szülők a legjobb barátnők, a legjobb barátok lenni. Mert hogy a felelősséget, tehát ezzel azt mutatod fel, azt üzenet, hogy a szülői felelősséget nem tudod, vagy nem akarod igen. vállalni. És ennek, amikor az éles látás időszaka eljön 16 évesen, ennek meg lesz a következménye.
Úgyhogy ne, senki ne ajánlja azt föl, amit...
Nem, de ugyanakkor meg az is fontos, nem, hogy legyen a kamasz életében egy ilyen trusted adult, egy ilyen...
Hogyne.
Felnőtt, akivel bizalmad van, hogy nekem a keresztapám, ugye, hogy apám legjobb haverjából az én legjobb haverom legyen, aki nyilván lehet, ugye, keresztapa, edző, magyar tanár.
Így van, így van, így van.
És van is, és a kamaszok óvatlanul keresnek maguknak valakit, aki egy lépéssel távolabb van, mint a szülő.
Nem a szülő. És akkor, mivel van egy távolsága a referencia személy jel, ugye nem kell belelátni, hogy a hibái, ugye a szüleinkkel együtt élünk, mindent látunk, mindent tapasztalunk, de a referencia személynek csak azokat a dolgait látjuk, ami pozitív, ami téged megszólít, ami téged inspirál, mert lehet az egy színész is, vagy egy sportoló, érted, és akkor kim van a képe.
Vagy a Zária.
Nem tudom, hogy...
A Zária. Énekes, fiatal, 20 év körül érdekes lesz, és 3 koncertet fog adni a Puskás arénában, ami egy azért érdekes dolog, mert ugye ezzel is be lehet találni a kamaszoknál a zenével, amit egy kortárs szolgáltat.
Nagyon.
Mert abszolút. Ugye látszólag zenét hallgat, de valójában zenehallgatás alatt ő neki jár az agya, és a zenehallgatás egy apropó arra, hogy ő a kis gondjait, múltbeli és jövőbeli gondjait rácsálja magába.
Igen, meg a szubkultúra, amiben egy fiatal beleragad, ő heavy metal, akkor ugye az az érdekes, hogy keresik önmagukat, milyen ruházatban érzik jól magukat.
Igen, és különbözik akkor a szüleikét.
Vagy a szüleiékét kezdik.
Hát én nem tudom.
A trend az nagyon visszajött.
Hát a 90-ben, de régi ruháidat hordja, nem a mostanit.
Értem.
Én is megkaptam a trapéznaciát. És mivel egy száma nagyobb vagyok, mint ön, úgy patentilált rajtam, hallod? Fú.
És akkor kimunkálják, akkor ugye mindenféle kiegészítő. És akkor, és te azt látod, hogy ez egy egyenruha, hát mindenki bőrcsekibe és koszos, retkes.
Igen. De én így fejezem ki, hogy én is egy vagyok.
És akkor ez az összetartás, meg a zene is.
4 millióan lázadunk.
Igen, mert ezt a zenét hallgatjuk.
A konformitás ellen. Ez miért szép lenne? 4 millióan a konformitás ellen.
Egyébként a kortárs muzsika, vagy zene, az nagyon érdekes, hogy valóban összehozza őket egy közösségbe, egy ilyen, hát néplélek épül abban a pillanatban, amikor egy ilyen nagy koncert van.
Igen.
De milyen érdekes, hogy a 90-es években futó nagyon jó zenészek, mondjuk az én csemetémnek a korosztályában nagyon tarol, és ez Eminem. Tehát visszajött az, ami 90-es években hihetetlenül fontos volt, ugye egy ilyen lázadó valaki, aki a saját maga nyomorából tört ki, és mind a mai napig hiteles. És te is rekben.
Most kicsit rólam is beszélsz, úgymond. Tehát, hogy milyen fontosak vagyunk mi így a fiatalok.
Jó, van.
De tényleg, ez egy tök érdekes kérdés, ugye, hogy Eminem is nem tudom már,
hát
50
már
éves, 50, nem tudom.
50 körül.
Hogy ugye, hogy a fiataloknak már egy 25 éves is öreg sokszor. Igen.
Hát még a szülei.
Igen lejárt lemez.
Hát lejárt.
Igen, és nyilván ezért jönnek most már a Marics Petiék is öregnek számítanak, és a mostani kavaszoknak már az árja, aki 20 éves, és 3 év múlva jön majd valaki másik.
És az 3 éven
aki éppen
pörög,
akkor
igen.
20
igen.
éves, és nyilván őt elfogadják, mert ő kortárs, és hogy ő...
Nem azért, hanem azért, mert az ő nyelvüket beszéli. Igen, a dalnak olyan hangulata van, a szöveg, ha jó a szöveg, akkor hozzá szól. Tehát, hogy azért,
mivel nem is értjük. Tehát én sokszor kérdezem a fiamat,
térjünk vissza a Cure-ra.
Igen.
Uh-huh. Én emlékszem. Igen. Én
depeses voltam, vagy Cure-os?
Én mind a kettő.
Tehát, hogy az életérzés, amit közvetített, nyilván valahogy az szólított meg. Engem most őszintén bevallom, férfi, engem taszított. Tehát, hogy engem ki lehetett kergetni.
Igen, de lilaszájú, nekem azt mondanak, hogy lilaszájú srácok ilyen hosszú, ilyen second hand bőrkabátokban gyülekeztek az eteletére.
Igen. De hogy megszólította őket a szöveg, meg a sráca, hogy énekelt azon a semmilyen fahangon, vagy nem tudom, de, hogy az energiák mozgatják meg őket, és ahhoz tudnak kapcsolódni. És akkor nyilván valami történt, hogy a öregedő Eminem újra előkerült. Valamit képvisel, nyilván.
De hát valamit biztos, hogy adott azért így a...
Ó, persze.
Hát vagy én terhesség alatt lehet, hogy azt hallgattam, mert nem tudom, és akkor esetleg így átment a...
Hát nem, ez is divat, mert az is követhetetlen, hogy mi jön divatba. És akkor, hogy menő legyél a kortárs csoportnál, akkor azt kezdett hallgatni, mert hogy egyrészt azt hallgatják együtt, érted, és akkor nem akarsz kilógni, mert nagyon fontos, hogy elfogadjanak, befogadjanak ez a közösség, ami megért téged, aki lát téged, akinek nem kell eljátszanod magadat, de mégis mindegy, de hogy és akkor elkezdik egyszer csak hallgatni, és akkor puff, egyszer csak nem tudom, egy mozgalom lesz belőle.
Igen, ami aztán annyira mainstream lesz, hogy fú, én
szóval. Már attól elhatárolódnak.
Igen. Ami ott ennyire felkapott. Ezt a Hajós András mondta, hogy volt olyan rajongó, amelyik a harmadik koncertjükön azt mondta, hogy amióta így felkaptak titeket, mert ti se vagytok a régi.
Így van.
Ennek nehéz megfelelni. Tehát azt hiszem, hogy egy elég átfogó képet nyújtottunk.
Ez kimeríthetetlen.
A kamaszkorról kimeríthetetlen, és úgy szülőknek, mind pedagógusoknak, mind maguknak, a kamaszoknak így remélem van, nagyon, hogy hasznos tippekkel szolgáltunk. És aki további tippekre, tanácsokra kíváncsi, az nyugodtan keresse meg Rozgonyi Attilát minden létező fórumon, a TikTok csatornáján érdekes tapasztalatokat oszt meg velünk videóformában.
Így van,
Dorka
igen,
is
igen.
Ott fedezte őt fel, úgyhogy ezúttal köszönjük
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
TikToknak, Gönczi Dorkának a Munkatársas és Vállaltársas című produkcióira a Facebookon tudtok rákeresni, jó magamra pedig a dumaszínház.jegy.hu-n találtok még esetleg szabad helyeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a következő téma, nekünk is meglepetés lesz. Még egyszer köszönjük Attilának, Csanádnak is, hogy a kamaszkorból épp, hogy kilépve 30 évesen rezzenéstelen arccal hallgatta végig azt, ami talán neki is húsba vágó volt. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.